Az utolsó témánk a halál utáni állapotokról mit tanít Blavatskyné, és hát a nagy kérdés, a kornak a nagy kérdése az volt, hogy létezik-e az embernek a teljes megsemmisülése. Nem egyértelmű egyébként a válasz rá. Na most, mielőtt belecsapnék a témában, látható 20 kis kép a Földről térkép. Ugye a térkép az kétdimenziós, tehát egy papír lap, míg a Föld gömb alakú. Most tekintsünk el a lapos volt hívőknek az elképzeléseitől, és ezt a gömböt nem lehet síkba kiteríteni, ezért különböző eljárások, módszerek vannak, vetítési módszerek, van olyan, hogy egy hengerrel veszik körbe a gömböt, és annak a palástjára vetítik ki, aztán van olyan, hogy kúpot helyeznek erre a gömbre, és a kúp palástja immár sík, vagy két kúpot helyeznek el. A henger lehet függőleges, vagy vízszintes, vagy bármilyen típusú. És ez mind különböző a térképészetben elfogadott módszerekkel. Melyik ezek közül a pontos? Egyik se, mert a gömböt nem lehet a síkba kiteríteni, és mindegyik pontos a maga módján. Van, amelyik teljesen pontosan szögtartó, ugye ez a hajózáshoz nélkülözhetetlen, hogy legyen szögtartó, mert elmegyek a sziget mellett, vagy ahova éppen megyek. Van, amelyik nem pontosan szögtartó, de távolságtartó. Mondjuk, ha repülővel megyek, akkor nem árt, hogyha a távolságot ki tudom számolni, hogy mennyit tankoljak. Ugye? És vannak természetesen hibridek. Na most, amikor az ember akár egy teozófiai könyvet, akár bármilyen ezoterikus irodalmat értsd a fizikai világon túli világgal, világokkal foglalkozó irodalmat a kezébe vesz, akkor soha ne felejtse el, hogy mindegyik csak modell. Torzított modell, a teozófiai könyv is. Mert bizonyos dolgokat, ahogy Tamás is utalt rá az előadásába, lehetetlenség szavakkal kifejezni. A szavakat a konkrét gondolatok kifejezésére találták ki. Az ott egy bölény, ez itt a tábortűz, ő az ellenség, őt kell agyonütni, stb. De már csak érzelmek kifejezésére sem tökéletesen igaz. Azt mondom, hogy szerelmes vagyok Zsuzsiba, akkor akinek mondom, ezt csak úgy tudja értelmezni, hogyha neki van tapasztalata arról, hogy milyen szerelmesnek lenni, és az ő tapasztalatával azonosítja az én szavaimat. Ami nagy valószínűséggel a két tapasztalás abszolút nem egyezik meg. Tehát itt, amikor főleg az, aki korábban már teozófiai műveket olvasott, tanításokat olvasott, előadásokon vett részt, kezébe fogja akár a kulcsa teozófiát, akár a titkos tanítást, akkor néha elkezdi vakarni a fejét, hogy hopp, itt valami baj van. Kicsit más a... Itt látható, hogy vannak nagyon hasonló modellek. A két modell itt is nagyon hasonló két tanító között, de nem pontosan ugyanaz. Erre szolgál az, ami ma is többször elhangzott, ez a megkülönböztető képesség, hogy az ember a szívével, az intuíciójával érezzen rá, nem arra, hogy melyik az igaz, mert modell, hanem hogy számára mi az, ami a helyén van, és ami elfogadható. Na most, nézz vissza. Na. A másik, hogy meg kell néznünk az adott kornak a szellemi irányzatait. Milyen környezetben íródott ez a kulcs a teozófiához, illetve maga a titkos tanítás is. Tehát 19. század végén tartunk. Ugye, ahogy Tamás is utalt rá, a mechanikus materializmus, egyáltalán a materializmus igazi elterjedésének a kora. Ez a mai napig igaz, hiszen az egész tudományunk tisztán a materializmuson alapul. Időnként néhány ágazatból próbálnak kinyúlkálni, mondjuk transzcendentális pszichológia, vagy metafizikának, vagy a kémiának bizonyos ágain, de valójában az egész jelenlegi tudomány az kőkeményen materialista, teljesen természetes, minden tudományos mérőeszköz a fizikai világot érzékeli. És nem érzékel semmit a fizikai világon, túli vagy kívüli világból. Ugye a második, a kereszténység különböző ágai. Ez a 19. század végén talán sokkal hangsúlyosabb volt, mint jelenleg, noha természetesen Európában vagy a fehér ember világában teljesen természetesen a kereszténység a legelterjedtebb vallási irányzat. És hát bizony a kereszténység nagyon-nagyon, pontosabban a keresztény egyházak nagyon-nagyon nem vették jó szívvel a Blavatskynének a nagyon határozott kiállását az alap keresztény dogmák ellen, tehát nem Jézus, vagy nem Krisztus tanításai ellen, hanem a keresztény egyházak dogmái ellen, mint például ugye a helyettesítő megváltás, meg a pokolra kerülés, vagy éppen a református egyháznak a predesztinációja. Tehát ha valaki kárhozatra született, élhet akármilyen tiszta életet, akkor is el fog kárhozni. Ugye ismerjük ezt. A harmadik ilyen tényező a spiritizmusnak a robbanásszerű elterjedése. Ezt tudjuk, hogy a 19. század második feléből Észak-Amerikából indult. Tehát tudják, az a fajta, az a bizonyos asztaltáncoltató szellemidézős spiritizmus, amely médiumokon keresztül juttat el bizonyos információkat. Ez a mai napig létezik, noha messze nem olyan intenzitással, mint Blavatskyné korában. Kevesek esetén, de minden esetre jelentős számban jelen volt a klasszikus görög műveltség, görög-római műveltség. Emlékszem rá, középiskolába a latin tanárom egy csodálatos ember volt, és de nekik még annak idején latinból is és ógörögből is kellett érettségizniük. És hát megjelent az érdeklődés a keleti tanítások iránt, ugye a brit birodalom terjeszkedésével, tehát először kolonizálták Indiát, Kínába is sikerült betörniük, és hát főleg ezen belül is, főleg tehát akkor a buddhizmus volt a sláger. Ugye egy probléma volt, hogy azok, akiket orientalistáknak hívtak, tehát keletkutatóknak, azok egyrészt nem beavatott buddhisták voltak, ők fordították le mondjuk angol nyelvre a buddhista tanításokat, már amihez hozzáfértek. Egy baj volt, hogy hát nem igazából értették azt, hogy mit fordítanak, nagyon gyakran félre fordították, és ami nagyon lényeges, hiányoztak a nyelvi fogalmak a keleti tanítások megértéséhez. Tényleg, ha elővesszük akár a titkos tanítást, akár a más Blavatsky műveket, azt látjuk, hogy hemzseg a szanszkrit kifejezésektől, vagy a tibeti kifejezésektől, egyszerűen azért, mert nem léteztek azokra a fogalmakra nyugati, tehát mondjuk az angol nyelvnek a dolgai. Én emlékszem rá, hogy amikor 1984-ben elkezdtem dolgozni az egyetem után, együtt kezdtem egy lányjal, aki ugyanakkor végzett, csak ő Moszkvában végzett, és én meg Miskolcon, és hát elkezdte olvasni a magyar nyelvű jelentéseket, beszámolókat, és 5 percenként rohangált át hozzám, hogy te figyelj, permeabilitás, ez micsoda oroszul, pranyicájem most. Jó, megnyugodva el, 5 perc múlva megint ott volt, hogy te figyelj, teleptérfogati tényező, ez micsoda oroszul. Abjomni koeficient. Oké, tehát hiába volt diplomás, de teljesen hiányoztak a fogalmai a saját szakterületéről. Blavatskynénak se voltak, akinek ráadásul az angol nem is az anyanyelve volt. Tehát ezeket, és ő nem vállalkozott arra, hogy olyan nagy nyelvújító munkát fog elvégezni. Ezt majd a későbbiekben az Annie Besant és a Leadbeater könyvekben megtalálják ezeknek a fogalmaknak a letisztázását. Bizony szembe kell azzal nézni, hogy néha egy kicsit zavaros a Blavatskynénak az átírása a szanszkrit fogalmakra. Itt már volt róla szó, de a halál utáni állapotok megértéséhez borzasztó fontos, hogy ezt tehát az ember felépítését, illetve a létezés különböző síkjait, azokat legalább, ha nem is megtanuljuk, de megértjük. Ugye, ez az ábra valójában Annie Besant és az őt követő, a jelenlegi a teozófiai tanítások által közvetített modell. Még egyszer mondom, modell. A fizikai világ, az asztrális világ, vagy érzelmi, a mentális világ két része, alsó, felső, a buddhikus világ, ugye, ami a transzcendentális, a spirituális világ, az atma világa, ami ugyanígy van egy felső és egy alsó része, az alsó részéhez tartozik tulajdonképpen a léleknek a legmagasabb szintje, míg a felső része pedig a szellemnek a legalacsonyabb része, ugyanúgy, mint a mentális világ esetén, hogy a alsó mentális, vagy a személyiség, vagy a felső mentális és az egyéniség, ugyanígy ez a szellem és a lélek, illetve hozzátéve a monád világát és az isteni világot. Na most ezeknek a Blavatsky műveiben egyértelműen a szanszkrit megfelelői szerepelnek, Stula Sharira, Linga Sharira, a Káma, Rupa Manas, Arupa Manas, és így tovább. És ráadásul ezt a hetességet ő egy kicsit máshogyan osztja fel, de erről majd mindjárt mutatok egy külön ábrát. A lényeg valójában az, ami már tulajdonképpen itt is elhangzott, hogy az embernek van egy halandó része, ami az alsó mentális test, tehát a konkrét gondolatok világa, van egy érzelmi test, egy éterikus test, ami a fizikai test energia rendszerének a fenntartója, vagy működtetője a pránán keresztül, és van egy sűrű fizikai test. Na most a psziché, vagy a pszichológia, hagyományos pszichológia ezzel az úgynevezett személyiséggel foglalkozik. Amikor a Blavatsky könyveit fordítottam, akkor megpróbáltam nagyon következetesen ezeket a kifejezéseket használni, hogy legalább ebbe ne kutyuljunk össze semmit. Illetve van egy egyéniség, vagy felső én, vagy szellemi lélek rész, a hármasság, szintén a hármasság, tehát a kauzális test, amit Noémi bemutatott, a buddhi, az egység, az emberiség egységes tudása és egységes lelke, illetve az atma, ami az isteni szikrának a tükröződése, valójában ennek az isteni szikrának a hordozója a buddhi, tehát ezért is lehet mondani, hogy a szellemi én. Gyakorlatilag ezt ha megértjük, akkor már amikor arról beszélünk, hogy halál, meg mikor hal meg, mi hal meg, akkor gyakorlatilag ezeken a lépcsőfokokon megyünk keresztül. Na most itt van, amit már pedzegettem, vagy emlegettem, hogy a teozófiai írásokban bizonyos változások történtek az évtizedek során a tudatsíkjainak osztályozásában és nevezéktanában. A korai irodalomban, különösen Blavatsky írásaiban az alsó személyiség négy principiuma, a kámát, tehát az érzelem testet, a pránát, az életenergiát, a linga sarírát, az éterikus testmást, és a stúla sarírát, a fizikai testet tartalmazza. A később irodalmak a hangsúlyt a tudathordozókra vagy síkokra helyezik, és a pránát egy energiának tekintik, amely a tudathordozókon keresztül áramlik. Hogy az világ még bonyolultabb legyen, hogy Blavatsky használta az asztrális test fogalmat is a linga sarirára, vagyis az éterikus testre. A későbbi írók, mint Annie Besant és Leadbeater, az asztrális test fogalmat az érzelem testre, vagy a káma rúpára való hivatkozásra használták. nem nagyon tudunk mit csinálni, hogyha az ember Shakespeare-t akar lefordítani, és ragaszkodik ahhoz, amit írt, akkor azt kell lefordítani, ami ott van. Legfeljebb egy lábjegyzetbe vagy magyarázatba hozzátesz bizonyos dolgokat. Tamásnál megjelent ez az ábra, ami egyrészt, ez nagyon-nagyon modell, ugye ez az ember felépítését, hogy egyrészt igaz, másrészt nagyon félre viszi az embert, nagyon félre vezetőnek is lehet értelmezni, mert itt van az ember fizikai teste, és akkor az asztrális, meg a mentális, és akkor ugye itt vannak ezek a különböző alkotóelemek, és az egésznek olyan a színezete, mintha a minden test a fizikai testen kívül lenne. Holott ez egyáltalán nem igaz, sőt, nagyon nem igaz. És tehát még egyszer a halál dolgának a megértéséhez világosan kell érteni, hogy oké, ilyen összetevői vannak az emberi tudat szintjeinek, vagy a tudat, jó ez végül is a tudat szintjeinek, de valójában hogy néznek ki ezek, mi a viszonyuk egymáshoz ezeknek az összetevőknek. És talán erre megint egy modellt hagy mutassak be, ami talán példaként egész jól működik. Ez pedig egy ilyen utcai mutatvány nagyvárosokban. Tudják, vannak ilyen mutatványosok, vannak, akik ilyen szobrot játszanak, és akkor pénzért ott állnak, van, aki, szóval mindenfélét, van, aki zenél, mindenfélét kitalálnak emberek, lehet, hogy itt a Váci utcában is vannak ilyen mutatványosok. Na, az egyik ilyen mutatvány az arról szól, hogy van egy nagy edény, mondjuk egy jó nagy fazék, és akkor ilyen kő darabokkal tele rakják azt az edényt. Az edény tele van, szuper. Aztán vesznek ilyen apró kavicsot, és ráöntik a tetejére, és a kavics eltűnik, mert a beleszivárog a kövek közötti résekbe. Az edény tele van, szuper. Aztán vesznek egy kupac finom homokot, ráöntik, és a homok eltűnik, mert az apró kavics közötti résekbe beszivárog. De az edény tele van. Aztán vesznek egy palack vizet, és a teli edényre ráöntik, és a víz eltűnik, mert a homokszemek közötti részbe beszivárog. Általában itt van vége, de még lehetne egy gázpalackot is oda tenni. Na, pontosan ilyen a testeink felépítése. Ez a fizikai test, a sűrű fizikai test. És ezt átjárja, áthatja az éterikus test, amit átjár, áthat az asztrális test, amit átjár, áthat a mentális test, amit átjár, áthat a gáz, az afelettiek. Tehát amikor azt mondja, hogy az asztrális test valami burok, nem. Az asztrális, az éterikus testnek, az asztrális testnek, a mentális test anyagának, ugye itt most ne fizikai anyagra gondoljanak, 90-95%-a a fizikai testünk határain belül van, áthatva az anyag tehát a réseket, és amit auraként ábrázolunk, az nem az asztrális test, az asztrális aura csupán az asztrális testünknek egy 5%-a, egy ilyen kigőzölgésszerűség, ahogy az éterikus test is, meg a mentális test, mindaddig, amíg a fizikai test él, addig magába foglalja, úgymond rabságba tartja az asztrális testet, meg az éterikus testet, meg a mentális testet. Csak amikor meghal a fizikai test, akkor szakad meg ez a kapocs, minthogyha hirtelen eltűnne innen a kő, és akkor de attól még az asztrálisat továbbra is áthatja a mentális, és így tovább. Na most van még két fogalom, amit, hogyha a témával foglalkoztak más könyvekben, hogy az aranyfonál, meg az ezüstfonál. A kettő nagyon nem ugyanaz. Két teljesen más dologról van szó. Az aranyfonál nem MY, hanem NY, bocsánat. Tehát az aranyfonál az, ami a periódikus testet öltésen átmegy, a sutratma, ami szó szerint fonál lelket jelent. Ez valójában az a reinkarnálódó én, ami magába oldja minden megelőző életünk manaszi emlékezetét. Azért nevezik így, mert egy fonálra fűzött gyöngysorhoz hasonlóan az emberi életek hosszú sorozata is fel van fűzve erre az egyetlen fonálra, megint modell. Ugye? Tehát ne tévesszük el, nem valóságos fonál, de mintha egy fonálra az életünk gyöngyszemei, illetve annak eszenciái fel lennének fűzve, és egy nagyon hosszú gyöngysor, sok száz gyöngyszemből van, amikor csak aprócska, egészen picike gyöngyszem, aztán egyre nagyobb, tehát ahogy egyre többel hozzá tud járulni a felső én fejlődéséhez. Ezzel szemben az ezüstfonál, vagy amit a Bibliában is megtalálnak, elnézést, nem vagyok ilyen nagy biblia idéző, de mintha Márk valamelyik sorában, a Károli Gáspár ezüst kötélként említette. Na ez az, amire szokták mondani magyarul is, hogy valakinek az élete fonala elszakadt. Tehát valójában ez az ezüst fonál a testeinket összekötő magnetikus szál. Ugye megállapíthatjuk, a Noéminél is itt volt ez a kis ábra, hogy hát jó esetben modell, mert hogy ez is úgy ábrázolná, minthogyha egymás alatt lennének ezek a testek, és nem egymást áthatva. De ezen a modellen minden esetre olyan, minthogyha ez lenne az a bizonyos ezüst fonál, és hogyha ez elszakad a fizikai testtől, tehát ha itt elszakad ez a fonál, akkor az életerő áramlása megszűnik, és beáll a halál. A feladatát beteljesítve ezután az éterikus test más a fizikai test közelében maradva lassanként felbomlik. Még mielőtt rákérdezne bárki a klinikai halálból, akit visszahoztak, ott nem szakadt el még ez az ezüst fonál, akit már, akinél elszakadt, azt ember vissza nem hozza, mert ott már véglegesen beállt a halál. Ezért egyébként meglehetősen húzós, ugye azoknak a beszámolója, hogy mi van a halál után, akik visszajöttek, vagy visszahozták a klinikai halálból, ugyanis nem haltak meg. Nem szakadt el ez az ezüstfonál. Ha elszakadt volna, akkor nem jöttek volna vissza. Tehát, hogy mennyire autentikus a beszámolójuk, ezt nehezen lehet megítélni. Főleg azt is figyelembe vesszük, hogy amit a halálkutatók vagy nem szoktak figyelembe venni, hogy a klinikai halálból visszajött vagy visszahozott betegek körülbelül 80%-ának semmilyen élménye nincs. Tehát 5-ből 4-nek semmilyen élménye van, 5-ből 1-nek van, és ugye ismerjük ezeket a leírásokat, hogy ez történt, az történt, amaz történt, de minden esetre, hogy az összes adat 80%-át csak úgy kérd, egyszerűen kihajítjuk azzal, hogy hát biztos, nem tudom milyen indokokkal, de ezen csak én morfondírozok, aki mindig ilyen adatokkal dolgoztam, hogy mennyi is a megbízható, mit lehet kidobni, mit lehet nem kidobni. Na nézzük, mit mond Blavatskyné, ez szó szerint idézett tőle, hogy mi történik a halál pillanatában. Minden ember, még ha hirtelen is hal meg, meglátja elmúlt életének egészét maga előtt felsorakozni, annak apró részleteiben. Hát ezt nagyon sok irodalom írja, hogy elvonul az ember szem előtt az elmúlt, vagy éppen elmúlóban levő életének a filmje. Egy rövid pillanatra a személyiség egyé válik az egyéniséggel és a mindentudó énnel, de ez a pillanat elég, hogy megmutassa neki az okok egész láncolatát, ami működött az élete során, azaz a karma, megpillantja a karmát, úgy látja és most megérti önmagát, amilyen valójában. A hízelgés vagy önbecsapás díszítése nélkül. Ugye ez az ember értékelje saját magát, hát nagyon-nagyon hajlamos arra, hogy nagyon őszintén, de valójában önmagának hízelegve, vagy önmagát becsapva értékeli magát. Itt megszűnik az önbecsapás lehetősége, olvassa az életét, tehát meglátja ezt a áttekintheti egy rövid pillanatra. Na most, ami ezután történik, igazából ott kezd az ember zavarba jönni, főleg akkor, hogyha a halállal kapcsolatos írásokat, könyveket olvasta, meghallgatta mondjuk Noéminek a remek előadásait, és olvassa, hogy mit mond Blavatskyné arról, hogy ezt követően mi történik. Kicsit zavarba ejtő. Most ezt az állapotot az Adrián által idézett John Algeo a következőképpen magyarázta meg, hogy két szemléletmód van a teozófiai irodalomban. Az egyik úgy látja az egyéniséget, mint ami átalussza a teljes halál utáni tapasztalatot, és csak a devacsánnak nevezett mentális síkon egyfajta tisztán szubjektív mennyországban ébred fel. Ezt a nézőpontot a korai teozófiai tanítók hirdették, tehát Blavatskyné, Olcott, Judge, például, és azért tették ezt, hogy elhárítsák a spiritiszták azon elképzelését, amely szerint a médiumok kapcsolatba léphetnek elhunyt szeretteik lelkével. Tehát ha olvassa valaki a Kulcsa teozófiát, akkor azt látja, hogy ahogy megtörtént tulajdonképpen a halál, akkor az ember, mármint ami marad belőle, egyszerűen álomba merül, és az egész történet, amit egyéb irodalmak leírnak, hogy a pokol, meg a tisztító tűz, meg az Elízium, meg stb. Úgy, ahogy van, nincs az ember számára. Ami maradt, annak a számára lejátszódik, de ennek az egésznek az ember nincs tudatába. Tehát az én, amely halad tovább majd egy újra születés szerint. A másik nézőpont az egyéniséget csak durvább szinteken látja, úgy, mint haludna. Akkor ébred fel, ha már érzelmi testének ez a része levált róla, és az érzelmi világ magasabb szintjeit elérte, és ott megtalál a most elhagyotthoz nagyon hasonló életet. Ez szerint a szempont szerint az érzelmi világ magasabb régiói nagyon hasonlóak a földi élet kellemesebb oldalaihoz, bár kevésbé anyagiak. Na ezt találják meg a különböző leírásokban, hogy milyen az az elíziumi rész, és miket él meg az ember, és gyakorlatilag ezt a szemléletet képviseli az összes film, amely nem hollywoodi biznisz szinten, hanem megpróbálta komolyan feldolgozni ezt az egész témát, a halál utáni témát, tehát, hogy ugyanolyan az ittenihez, tehát a fizikai világunkhoz egy hasonló világba, hasonló tevékenységi körbe kerül az ember. Tényleg utóbbi időben érdekes módon, lehet, hogy csak én figyelek rá jobban, de mintha megszaporodtak volna ezeknek a filmeknek a száma. Itt ez a mondat, ez megint szó szerint a könyvből vett idézet. Az első eset, egy korábbi dologra utalva, abban a néhány napban van, ami közvetlenül követi egy személy halálát, és mielőtt az én átlép a devacsáni állapotba. Tehát néhány napot ad a fizikai halál beállta, és az én a devacsáni állapotba való belépésébe. Általában azonban a szellem elkábul a halál után, és nagyon gyorsan abba az állapotba kerül, amit devacsán előtti öntudatlanságnak neveznek. A devacsánt hívhatjuk a keresztény szóhasználattal a mennyországnak, vagy a mentális világnak, ennek a megfelelője szanszkritül ez a bizonyos devacsán szó. Na most a Blavatskyné erre a bizonyos devacsánbeli létezésre hasonlatként az alvást hozza, tehát hogy a lélek egy alvó, pihenő állapotba kerül, csak hogy háromféle alvást különböztethetünk meg, amikor az ember tényleg mint egy darab fa mozdulatlanul mély alvásba van. Van, amikor ilyen felszínes kusza álmok szaladgálnak rajta keresztül, mikor felébred, hogy de furcsát álmodtam, mit? Hát azt nem tudom. Meg nincs semmi értelme. És van a harmadik, ami egy nagyon is tudatos. Értsük az alatt, hogy pontosan emlékszik az ember, hogy mit álmodott, kerek története volt, sőt nem tudom ki, hogy van vele. Nekem vannak néhány olyan álom, amire évek, akár évtizedek múlva is emlékszem, de tényleg csak úgy, mit tudom, egy kézen megszámolható. Tehát ehhez hasonlítja a léleknek a mentális világba, a devacsánba való létezését. Na most azt mondja, hogy minden devacsáni időszak alatt az én úgymond magára ölti annak a személyiségnek a tükröződését, ami volt. Minden absztrakt, ezért halhatatlan és örökké való tulajdonságoknak vagy jellemzőknek az ideális kivirágzása, ami valaha is megérintette az élő személyiség rész szívét, hozzátapad az énhez, és ezért követik a devacsánba. Magyarul arról van szó, hogy minden, ami magasztos, ami az egység, az önzetlenség, a testvériség felé vitte valamilyen formában a fizikai létezés alatt, azt megtartja, és azt viszi magával ebbe a bizonyos mennyországba. És ezt éli tovább. Tehát egy anya, aki nagyon szerette a gyerekeit, ezt a szeretetet viszi magával, és megteremti magának a mennyországba gondolatformák, ugye itt valaki talán Tamás említette a gondolatformákat, megteremti magának a gyerekeinek a gondolatképét, gondolatformáit, és ebben a környezetben ezt álmodja, de tudatosan, és ez egy boldogság és egy üdvösség, és valójában erről van szó. Hát aztán van, aki mást álmodik, aki buzgó keresztény, az az angyalok között álmodja magát, meg Jézus tanítványaként álmodja magát, de mondjuk egy muzulmán számára nem is tudom, 40 vagy 80 szűzlány, vagy mi kell ahhoz. Tehát bármi, amiben hit, és őszintén, és azt viszi magával. Itt talán ugyanez van leírva, hogy az átlagos halandó esetében az üdvösség a devacsánban teljes. A mindennek az abszolút elfelejtése, ami fájdalmat és szenvedést okozott az utolsó testetöltésbe, és még annak is az elfelejtése, hogy egyáltalában létezik fájdalom és szenvedés. A devacsánban lévő a két testetöltés közötti átmeneti ciklusát úgy éli, hogy körülveszi mindaz, amire hiába törekedett, és mindenki, akit szeretett a Földön. Így él hosszú évszázadokon keresztül a zavartalan boldog létezésben, ami jutalom a földi élet szenvedéseiért. Magyarul azt mondja, hogy a karma a fizikai létezéshez kötött. A fizikai létezésen kívül nem létezik karma. Várja a karma, tehát nem szűnt meg, várja a következő megszületést, és majd akkor megkapja. Lényeges, hogy a devacsáni állapot nem a mindentudás állapota, hanem az éppen befejezett személyes élet transzcendentális folytatása. A lélek pihenés az élet fáradozásai alól. Magyarul arról van szó, hogy ez még az elmúlt élethez tartozik. Az, amit magával vitt, tehát a személyiségnek az a darabja, ami méltó arra, Noémi példáján a kehely, a kauzális kehely, hogy beleömöljön, mert fejleszti tovább, tehát egy nagyobb, az aranyfonálon egy nagyobb gyöngyszem, ami hozzáadódik az eddigiekhez, tehát még a korábbi élethez tartozik. Akkor válik a minden tudás állapotává, hogyha ennek a pihenésnek, ennek a devacsáni pihenésnek is vége, és az elmúlt élet minden magasrendű mentális tapasztalata is szétoszlik, és semmi más, csak az a kauzális kehely marad. Ugye itt tehát ez már említettem, hogy a karmikus büntetés az ént nagyon kiemelve, hogy az ént, az egyéniséget, a reinkarnálódó részt csak a következő testetöltésben éri el. A halál után csak jutalmat kap a ki nem érdemelt szenvedésekért. Na most akkor itt megállhatunk egy pillanatra. Mi az, hogy ki nem érdemelt szenvedés, amikor egész idáig arról beszéltünk, hogy a karma az milyen igazságos és objektív, és ezért, hogy ki nem érdemelt szenvedés. Ugyanis szintén szó volt arról, hogy van olyan is, hogy csoport karma, különböző szinteken a kis csoporttól kezdve egészen a nagyig meg az emberiségig, és más karmikus okokból beleszülethettem én egy olyan csoportba, amiben dolgom, feladatom van, de a csoport karmája úgymond érdemtelenül mégiscsak rám is rám hull, tehát szenvedést okoz, vagy fájdalmat okoz. És az ilyenekért, és hogy állítólag ebből bizony jelentős mennyiségű van tulajdonképpen szinte minden ember esetében, és hogy valójában ezt az érdemtelen szenvedést, ezt egy jutalomként megkapja az ember. Tehát az egész halál utáni büntetés, ezért valójában bármilyen jutalom hiányából és az ember üdvössége és pihenése tudatának teljes elvesztéséből áll. Tehát egy mély alvásba, mint a fadarab, hogy az álmok hiányoznak, még a felszínes zagyva álmok is, nem pedig a boldogságot okozó, de büntetés nem köthető ehhez a szinthez. Nincs olyan mentális vagy fizikai szenvedés egy halandó életében, amely ne egyelőző létezésben elkövetett valamilyen bűn közvetlen gyümölcse és következménye lenne. Na most akkor, hogy ellentmondás? Nem, mert itt nem arról van szó, hogy az a bizonyos halandó által elkövetett valamilyen bűn, hanem egyáltalán valaki által elkövetett bűn közvetlen gyümölcse és következménye lenne. Másrészt, mivel az ember nem őrzi meg annak a legkisebb emlékét sem a jelenlegi életében, úgy érzi, hogy nem szolgált rá ilyen büntetésre. Nem tudom, hogy miért vagyok ilyen szerencsétlen, semmi se sikerül, nem látom az előző életemből az okokat, és úgy gondolja, hogy nem a saját bűnössége miatt szenved, ezért eléggé jogosult a legteljesebb vigaszra, a pihenésre és üdvösségre a halál után. A materialista számára, aki függetlenül a materializmusától nem volt rossz ember, tehát egy jó ember materialista, aki a két élet közötti időszak, ja, számára a két élet közötti időszak olyan lesz, mint egy gyermek mély és nyugodt alvása, vagy teljesen álomtalan, vagy olyan képekkel megtöltve, amiket nem érzékel határozottan, míg az átlag halandó számára egy álom lesz, ami olyan élet, olyan élénk, mint az élet, és tele van valódi üdvösséggel és víziókkal. Magyarul, aki nem hisz a halál utáni életbe, azt kapja. Aki hisz benne, és azt hiszi, hogy az angyalok között, angyalok kórusába fog énekelni, azt kapja. Aki abba hisz, hogy 40 szűz fog körülötte serte pertérni, azt kapja. Tehát erről van szó, hogy mivel a materialista meg van róla győződ, vagy semmi nem létezik a halál után, ezért számára egy álomtalan alvás az egész, mindaddig, amíg vissza nem jön. Már csak két szlájdon van. Csak, hogy kezdjenek felélénkülni. És akkor itt jön, hogy valójában mit is jelent ez a megsemmisülés, a kornak egy jelentős kérdése volt, és kétfajta irányzathoz köthető volt, meg ma is ez a bizonyos megsemmisülés. Ugye az egyik a materialistának a megsemmisülése, amiről eddig is volt szó. Megint szó szerint Blavatskynét idézve, egyetlen materialista sem halhat meg örökre szellemi egyéniségének teljességében. A tudatosság tűnhet el, akár teljesen, akár részlegesen egy materialista esetében, és így nem marad fenn a személyiségének semmilyen tudatos maradványa, amit az ember az élet utánra várt, és amiben hitt, olyan életet fog élni. Arra, aki nem várta, hogy lesz eljövendő élete, a teljes üresség vár a megszületésig tartó időszakban, ami egyenértékű a megsemmisüléssel. Azonban különböző típusú materialisták vannak. Egy önző, gonosz egoistának, aki az egész világ iránti teljes részvétlenséggel párosítja a hitetlenségét, a halál küszöbén el kell dobni a személyiségét örökre. Mivel ennek a személyiségnek nincsenek meg az együttérzés indái a körülötte levő világ felé, és ezért nincs semmi, ami hozzákötni a szutratmához, ugye, az aranyfonálhoz, az utolsó lehelettel a kettő között minden kapcsolat megszakad. Mivel egy ilyen materialista számára nincs devacsán, mennyország, a szutratma szinte azonnal újra testet fog ölteni. Azok a materialisták azonban, akik csak a hitetlenségükben estek tévedésbe semmi mással, és egyébként jó emberek voltak, csak a materialista gondolkodást követték, csupán egy állomást fognak átaludni. Ez az egy állomás átalvása ahhoz a hasonlathoz köthető, hogy az ember felülhet a vonatra, és mély alvásba merülhet, és sok-sok állomást átaludhat, tehát amilyen felszáll Pesten, és arra ébred, hogy hopp, Nyíregyházán van, és nem emlékszik rá, hogy közben itt, meg ott, meg amott megállt a vonat. Tehát azok, akik csak a hitetlenségbe estek tévedésbe, semmi másban, csupán egy állomást fognak átaludni. El fog jönni az idő, amikor az ilyen egykori materialisták érzékelni fogják önmagukat az örökké valóságban, és talán sajnálni fogják, hogy akár csak egy napot, egy állomást is elvesztegettek az örökké való életből. Tehát ez körülbelül arról szól, hogy nekem is a rokonságban is volt olyan közeli rokon is, aki hát meggyőződéses, mondjuk MSZMP tagként, hogy bizony itt semmi halál utáni élet, meg hülyeség, meg marhaság, és akkor amikor elment, akkor vigyorogtam, hogy na hát micsoda meglepetés lesz neki, hogy jé, nem is. Ez szerint tényleg nem is. Tehát nem fogja megtapasztalni a halál utáni létet. Az egyéniség gyakorlatilag azonnal elválik az asztrális testtől, és a devacsámba pedig egy álomtalan álomba fog szenderülni, majd a következő életbe talán elkezdi másképp gondolni. És akkor a másik megsemmisülési fajta a buddhistáknak a megsemmisülése. Ugye itt azzal kezdtem, hogy a buddhista tanítások megjelentek nyugaton, és hát elkezdtek vele ismerkedni, és hát az orientalisták, akik fordították ezeket a műveket, a nirvánáról, tehát a buddhisták a nirvánáról úgy beszélnek, mintha mondjuk a keresztények a mennyek országáról, vagy a paradicsomról, és ekközben az orientalisták szerint a nirvána viszont a megsemmisülésnek a szinonímája. Tehát az a cél, hogy eljussunk a nirvánába, ahol az ember megsemmisül. Hát ez így lenne, hogyha helyes lenne a fordítás, de nem erről van szó, ugyanis a buddhista filozófiában a megsemmisülés csak az anyag szétszóródását jelenti, legyen az bármilyen formában vagy külszínben, tehát legyen az fizikai anyag, asztrális anyag, mentális anyag, bármilyen anyag. És ez valójában egy illúzió. Az örökké valóságban ugyanis a leghosszabb időszakok is csak olyanok, mint a szempillantás. Ugyanígy van a formával. Mielőtt lenne időnk felismerni, hogy láttuk, eltűnik egy pillanatig tartó villámlás, és örökre eltűnik. Amikor a szellemi lény örökre kiszabadul az anyag, szubstancia vagy forma minden részecskéjéből, és ismét egy szellemi lélegzetté válik, akkor csupán belép az örökkévaló és megváltoztathatatlan nirvánába, ami addig tart, amióta az életciklus tart, tényleg egy örökké valóság óta. És utána a szellemileg létező lélegzet, ami semmi, mert minden, formaként, külszintként, alakként teljesen megsemmisül, abszolút szellemként viszont még mindig van, mert magával a létségé vált. Az a kifejezés, hogy feloldódott az egyetemes eszenciában, amikor a lélekre, szellemre használják, akkor az a jelentése egyesülve vele. Ez soha nem megsemmisülést jelent, mert az örök elkülönülést jelentene. Tamás idézte a titkos tanításból, a Zián könyvéből egy sort. Ha megnézzük, hogy hogy is haladt tovább a teremtés azt követően, hogy az örök szülő hét örökké valóságon keresztül szunnyadt, hogy amikor elindult a megnyilvánulás, az első lények az úgynevezett diáncsohánok voltak, az építők, a kozmosz építői, akik egy előző periódusban váltak ilyen magas szellemi lényé. Tehát hiába oldódtak fel a nirvánában, vagy a szellemben, mégis megtartották önmagukat, nem baj, ha nem értik, én se, de megtartották önmagukat, hogy egy újabb teremtés, egy újabb kozmosz keletkezés pillanatában ők legyenek azok a, mondhatjuk úgy, hogy a teremtő istenek. Tehát valahogy az információ erről a szellemi világról megmaradt, és nem ragozom tovább, mert ebben belegárgyul az ember. Én körülbelül ennyibe szerettem volna összefoglalni, de hát olvassák el a könyvet. Blavatskynél talán még sokkal jobban magyaráz. Köszönöm szépen a figyelmüket!